Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség az élő Istennek. Amen. Áldást, békességet kívánok! Isten hozta a kedves testvéreket hitem szerint, így mondom most is. Kezdjük meg tiszteletünket, s fennállva imádkozzuk, énekeljük együtt a 479. énekünk minden versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább. Mintha Jónás imádsága lenne a 61. Zsoltár. Énekeljük, imádkozzuk valamennyi versével. Kiáltásom, halld meg Isten, vedd füledbe az én könyörgésemet. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Így legyen. Amen. Drága testvérek, bízva a Szentlélek megsegítő kegyelmében, folytassuk tovább a megkezdett Jónás történetet. Legyen mai igénk Jónás imádsága, a könyv második része. Leülve, hittel, figyelemmel olvassuk, hallgassuk együtt Jónás könyve második részét.
Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából, és mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem, a Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget, templomát. Körülvettek engem a vizek, lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram Isten! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Aki hiú bálványokra ügyel, elhagyja boldogságát. De én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. És szóla az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, de nehéz belegondolni is, hogy mi is juthatunk ilyen nagy mélységbe. Emberileg teljes csőd és kilátástalanság, és megtörténhet. Valamennyiünkkel megtörténhetett már. Különböző nehézségekben megpróbál az ember kiutat találni erre, vagy van még egy ötletem, talán arra, és a végén belátja, hogy nem. Egyszerűen nem tud mit tenni. Ellep a víz, és nincs tovább. Azt hisszük, hogy Isten elhagyott, hogy valóban az Isten háta mögé kerültünk. De milyen csoda olvasni, hallani, és átélni azt, hogy ilyen nincs. Nincs az Isten háta mögötti hely. Bármennyire is reménytelen egy-egy helyzet. Jónás is Istennek ad hálát első szavával. Miért? A bajért? Nem, az addig való jókért, hogy Isten odáig elvezette. Mert ha szorult helyzet is van, mégis él Jónás, mert kapott egy megmentést a víz mélyén. Az Úré a szabadítás, aki a halat a mélybe rendelte. Bár tudnánk mi is életünkben így Istenre figyelni a bajok és a nehézségek közepette. Akkor is, amikor minden más előbbre valónak tűnik, és fontosabbnak tűnik, a megoldások lázas keresése, a kiutak megtalálása, ehelyett ráhagyatkozni Isten végtelen kegyelmére. Valóban bízzuk így Istenre nehéz helyzetünket. Így ezzel a bizalommal kérünk, Istenünk, a betegekért, a gyászolókért, akik valóban nehéz helyzetben vannak, és így kérünk áldást az ige hirdetőjére és az egész gyülekezetre. Maradj velünk, és segíts, hogy mi is veled maradhassunk. Amen.
Amen. Az ige szolgálatra készülve imádkozzuk, énekeljük 370. számú énekünk első versét, Jövel, Szentlélek, Úristen. Legyen alapigénk Jónás imájának záró mondata, Jónás könyve második részének 10. verséből. Az Úré a szabadítás. Az Úré a szabadítás. Helyünket foglaljuk el. A viharzó tengeren hánykolódó hajó matrózai nem könnyen és nem egyszerre, de végül is letörődve a megváltoztathatatlanba megfogják Jónást a fedélzeten, és a vízbe dobják. A tenger elnémul, elcsendesedik, jelzés, aki miatt a vihar kitört, már nincs ott a hajón. Aki a vihart kavarta, aki a bajt csinálta, a bajkeverő, a bajcsináló, már nincs ott. Be a hullámok közé lehet bárki, bármilyen kitűnő úszó, viharban esélye sincs. Kész, vége mindennek. Itt már nincs tovább. Itt már nincs tapasztalat, rutin, fizikai, mentális adottság. Itt már egyszerűen vége van mindennek. Ismerős testvérek, emberi élethelyzetek, kész, vége, nincs tovább. Esély sincs túlélni, esély sincs megmaradni, fennmaradni, és valahogy mégis élünk. Aki átélte, tudja mi ez. Aki nem élte még át, de van fantáziája, nem kell hozzá alkotói fantázia. Kész, vége mindennek. Előttem van egy befelé zokogó emberi arc. Isten tisztelet volt éppen. Illető a padok vége felé ült, és végig zokogott az egész alkalom alatt. Nem a prédikáció adotta meg, egyáltalán nem. Önmaga életét siratta el. Kapunál sikerült találkozni, és elmondta az illető, mindennek vége. Kimondta a konzílium, egymásról függetlenül több orvos professzor kimondta, hogy semmi remény nincs élni, vége. Mit lehet tenni ilyenkor? Semmit. Vagy mégis? Aztán valahogy nem lett vége. Nem lett vége. Jött a konzilium széttárt karja, hát igen, nem tudjuk, mi történt, de jó, hogy így történt. Még sincs vége. Van folytatás, emberi ötletek híján is. Gyerekkoromban hallottam egy háborús veterán emlékezését, megjárta Észak-Szibéria poklát 5 éven keresztül hadifogolyként. Elmondta, hogy rettenetes környék között élt, fáztak irgalmatlanul, dolgoztak kőkeményen. Ő nem volt fizikai munkás, hivatalnokként élt itthon a békeidőkben, ott kőkemény nehéz fizikai munkát végzett. Ellepték a tetvek, marták a poloskák, flektífuszt kapott meg, skorbutot, farkasvakságot. Hogyan élte túl? Azt mondja, én nem tudom. Sokszor voltam úgy szeretnék meghalni. Nem bírom én ezt már. Nincs hozzá kondícióm. Bent a hullámok közt jelképesen, és valahogy mégis élt, valahogy mégis bírta. De van keményebb történet is. Amikor nem volt megoldás, úgy tűnt. Asszony ment nap mint nap át a Margit hídon, ott dolgozott a túlparton, nem szállt villamosra. Asszony ki gyermekét elvesztette. Irgalmatlan fájdalom, nyomorúság, emberi mélypont. S ő elmondta, többször volt úgy, hogy ha fiatalabb lenne, csak egy mozdulat át a korláton, s vége mindennek. Vége minden emlékezésnek, tehetetlennek, dűnek, sírásnak, bárminek, csak annyi kéne. De ha nem voltam fiatal nagyon, nem voltam rugalmas, hajlékony test, fizikum, valahogy nem tettem meg, de megtettem volna. Férje elmondta, milyen furcsa az élet, én most nyugodtan letek alkoholista, mert senki nem bántana engem, mindenki megérteni. Bánatomban kezdtem hozzá. Vége nincs tovább. Ők mondták el, hogy lett tovább. Nem is akárhogy, nagyon halkan mondták és csendesen, de tényként mondták. Az Urat megismerték. A mindenható Isten, ki nem azt mondta, hogy nem lesznek bajait, lesznek nagyon komoly gyászait, azt nem mondta, hogy nem lesznek. De azt igen, hogy történjék bármi, én segítek tovább menni. Én segítek talpra állni, és te fogod bírni, te tovább fogsz menni. Lesz folytatás, lesz folytatás. Van folytatás, igény erről beszél. Emberileg vége mindennek, vége mindennek. És valahogy mégis van folytatás, mert igaz Jézus szava, hogy én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, én te rólad meg nem feledkezem, én téged el nem hagylak, téged. Engem, bármelyikünket, így igaz. Holatolon történt, talán meséltem már korábban, testvérek, hogy egy apa kivitte kisfiait ladikon, kis csónakban a mélyebb részére a tónak. Nagyobacska fiú, 10 év körüli fiúska, ő már jól tudott úszni, belement a vízbe, és a hajó körül úszkálgatott, már évek óta járt úszásra, és jól úszott. A kicsi öcsike, sokkal a kisebb, amíg óvodás, nem tudott úszni, és szeretett volna a saját feje után menni, mint Jónás. Be akar menni a vízbe, toporzékolt, hisztizett, hogy ő tud már úszni, ő is tud úszni, bátya nem külön, mint ő, nosza be a vízbe. Apja kérlelte, nyugtatgatta, de most még nem tudsz, majd később te is fogsz tudni. A bátya se tudott mindig úszni, de most már tud, nagyobb, mint te, fogadd el, nem fogadta el. Jónási, én tudom, Jónási, én megyek a magam útján. És apja azt mondta, rendben van, parancsolj, ugorj be. Gyerek meghökkent, de szóljon mentségére, hogy becsülettel állt a szavát, és a vízbe potyant. Aval a másodpercben a hullámok elnyelték. És aval a másodpercben egy erős kar kinyúlt utána, apja karja, és kiemelte őt. Ez a plüszkölő, köhögő, vizetnyelő, síró kis akarnok kis fiacskáját, az ő drága gyermekét. Akármilyen önfejű makacs, akármilyen lázadó Jónás, az élőisten utána nyúl. Emberek a vízbe vetik, nincs tovább. És egy erős kar kinyúlik, és azt mondja, hogy Jónás, én szeretlek téged. Jónás, olyan vagy, amilyen vagy, én olyannak szeretlek, amilyen vagy. Ezzel az agapé szeretettel szeretlek téged, Jónás. És nem fullad meg, és nem hal meg, és nincs tovább. Neki még vannak tennivalói, neki még élnie kell. Sokan igen megrökönyödnek, kicsit talán buta módon. Kezdenek a hallal foglalkozni, hogy ez milyen mese, milyen népmese, hogy ez nem komoly dolog, ezt nem kell komolyan venni, ez mesetörténet. Én semmit nem kívánok bizonygatni. Az ige nem szorul az én bizonygatásomra, az ige nem szorul rá. Argumentáljam, bizonyítsam, nem szorul rá egyáltalán. Egy biztos, nem egyszer volt már rá példa. Fejezték naplók, útirajzok, útleírások, hogy igenis találtak élőlényeket élve, bár aléltan, hatalmas ambrászcetek gyomrában. Halászok mentek halászni múlt század végén, a korábbi század végén, bárkával, bálna halászatra, óriási küzdelem egy bálnával, és igaz, ment a harc, a küzdelem, az egyik társuk eltűnt. Kezdték megsiratni, megemlékezni róla, és a bálnát elfogták végül másnap valamikor tájt, kezdték fölvágdosni, a gyomra tájékán életet tapasztaltak. Ott volt a teljesen hófehér bőrű társuk, a illető szett gyomorsavjától teljesen fehér élet, mindegy, nem érdekes. Ez nem szett kérdés, testvérek, ez nem bálna kérdés. Annak idején az éhező illést hollók táplálták, nevetséges, mese talán. Hollók hozták az ennivalót? Honnan hozták? Lopták? Honnan hozták? Ők sütötték? Nevetséges dolog. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy illés nem halt éhen. Hogy kik hozták, oly mindegy. Hogy mind hozták, annyira mindegy. Hogy Jónás nem halt éhen, maga a tény. Hogy így nem, hogy Jónás nem halt meg, maga a tény. Hogy így nem halt meg, olyan mindegy. Nem ez a fontos. És bent a cethal gyomrában Jónás nem tehet mást, imádkozni kezd. A fedélzeten kérték a matrózok, a kapitány is követelte, baj van, imádkozz Istenedhez, hogy mentsen meg bennünket, ne pusztuljunk el a viharban. Ott a fedélzeten nem imádkozott, ott nem, inkább el akart halni. De a cethal gyomrában nem tud nem imádkozni. Nem akart imádkozni a hajón, itt meg nem tud nem imádkozni. Benne a hal mélységében, gyomra mélységében, félelmetességében. És imádsága egyértelmű. A hitvallás mennyire igaz? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Kiáltok hozzá bárhol, ő ott van. A tenger legnagyobb mélységén, szigeti, lakatlan magányosságban, repülőgépen fönn a felhők felett, több beszedtan kilométer magasságban, ott van, bezártságban, nyomorúságban, karanténban, ott van, fogságban, börtönben, bárhol, lelki börtönökben, korlátok között, ő ott van. Minden ható atya, mindenütt hat, mindenütt jelen van, és ezt senki nem vitathatja, és ezt tőlünk senki soha, semmikor el nem veheti. Őt tőlünk senki soha el nem veheti. És ő ott lesz, amikor kell, ő ott lesz. És fogom érzékelni, és fogom tapasztalni, és fogom látni, igen, ő ott lesz, ő ott van, és ott lesz mindig is, ebben biztos lehetek. És Jónás imádsága egyértelmű. Gyönyörű zsoltár. A legszebb zsoltárok mind szenvedések között íródtak. Akár Dávid írta, akár valaki más. A szenvedés volt a lehető legjobb ihletés, a legszebb, legőszintébb, legigazabb zsoltárokat megírni, elmondani, elnyökögni, elsírni, elörvendezni, nyomorúságban és bajban. Csak röviden, egészen röviden, ez imádság négy alapvető kis tanítását. Az első egy bizonyságtétel, egy hitvallás. Az Úrhoz könyörögtem, és ő meghallgatott engem. Nem meg fog hallgatni, ha jól viselkedek, kellő stréber leszek, hanem már meghallgatott. Ott vagyok a gyomrában a cethalnak, legyen az jelképes, legyen jelképes, teljesen mindegy, testvére. Nyomorúságban, tetetlenségben magam semmit nem tudok tenni, szabadulásomért semmit, egy lépést nem tudok tenni, és kimondom, az Úr meghallgatott engem. Tudom, hogy hall engem. Nem magam mondom önmagam megnyugtatására a leszke felmondó esti imát, hanem tudom, hogy ő meghallgat. Hallja, amit mondok egyértelműen. Meghallja. És tudom, hogy választ fog adni. Amit én gondolok, nem mindig azt adja a választ, pedig úgy szeretném. Amit én szeretnék, Uram Isten, mondd azt, légy szíves, de csak azt lehetőleg, más ne. Tudom, hogy választ fog adni, és olyan választ, ami talán nem lesz nekem kedves válasz, de tőle jövő válasz, és vagy hiszem, vagy nem, hogy ő rosszat nem akar. Szerető mennyei édesatya, vagy kegyetlen mennyei édesatya, vagy durva édesatya, bosszú álló, nem. Valóban szerető, édes apa, abbá, mondja az alámkifejezés, édes apa, édes atya ő. Az Úrhoz kiáltok, mert nincs kihez kiáltanom. Gyászomban, betegségemben, a betegápolásban, küzdelmeimben, sok reménytelenségben, műtét előtt, szorongásaimban, az Úrhoz kiáltok. És ő meghallgatta szavam, meghallotta, nem meg fogja majd hallani, meghallgatta, meghallotta, és tud rólam. A második egy helyzetjelentés. Körülvettek a vizek, körülvettek. Ez a körül jelzi a Bibliában a kettős értelmet, a teljes bezártságot, körülvett és nincs menekvés. Bezárt, és ötlet sincs onnan kimenekülni. Avagy éppen kizárt, és nem tudok bemenekülni a menekülés helyére. És onnan rá kell döbbennie ott a tenger mélyén, és nem más ott, hogy körülvett, de nem azért, hogy elpusztítson, hanem azért, hogy megóvjon. Még ott is, még akkor is. Szeme felnyílik, agya megvilágosodik, és Isten most nem azért adta, hogy engem megleckésztessen, engem most rettentően elpusztítson, megneveljen, azért adta, hogy megmentsen, hogy megint újra emberré tegyen. Körülvettek engem, körülvettek, úgy hittem, hogy a bajok, s valójában ő vett körül engem, és megóvott. Valaki elmesélte és átélte, hogy egy éjszaka elvitték a rendőrök teljesen váratlanul előzmény nélkül a fogságba, 40-es évek legvégén. Már a rendszerváltás megtörtént, az új csapat az ország élére állt nagy örömünkre, illetőt elvitték. Nem tudta, hogy miért, vagy belezavarodott. Otthon a család, jövedelem minden nélkül, most mi lesz vele? Sok szenvedésen keresztül ment, nem részletezem, és a végén rájött arra, amit gondolt, csak később lett valósággal. Az Isten mentette meg őt. Kivitték egy Pest környéki internáló táborba, az Isten kivitte oda, hogy megmentse őt, mert az illető olyan beosztásban volt, ami hivatalt az ávó reggelre átvette. és neki át kellett volna állni kőkeményen ebbe a csapatba, és nem kellett átállnia. Az Isten kivette onnan, az Isten körülvette a bajjal, illetve mondom, majd belepusztult, annyira fájt neki, mi történt, nem tudta, mi lesz a családjával, mi lesz vele. És később rádöbbent, az Isten körülvette őt, hogy megmentse, hogy megtartsa életét. Újszövetségi paralel, a vízre kilépő Péter süllyedni kezd, persze, hogy süllyedni kezd. A nagy, úgymond, bocsánat a szóért, vagány Péter kilép Jézussal szembe, mert ő is tud ám vizen járni, gondolja magáról, jön egy hullám, elkapja, oldalba taszítja, és süllyedni kezd. És ekkor felüvölt Péter, a halász, a kitűnően úszó ember, ments meg, Uram, mert elveszek, ments meg, mert elveszek. És egy kar kinyúl felé, egy jobb kéz a jobb kézzel találkozik, kicsinyhítő, miért kételkedsz, nem pusztulsz el, nem veszel el. Én több vagyok minden viharnál, én több vagyok mindenféle emberi nyomorúságnál, én felette állok mindennek, élni fogsz. Körülvettek, nem hogy elpusztítsanak, körülvettek, hogy megmentsenek. Csüggedésemben az Úrra emlékeztem, hogy az imádságoltam, aztán életszelként egy csügged, lehet ezt kiírni nagyon sokféle emberi épület falára, kívülről, belülről, kórházakban, bárhol, bármilyen formában. Csüggedésemben az Úrra néztem. Ha ezt minél több ember olvashatná, mekkora vigasztalás lehetne, ha merné komolyan venni, hogy csüggedésemben az Úrra néztem, és ő hagyta imámat, és ő befogadta imámat, és ő elfogadott, és ő válaszolt, és ő szólt. Mondom, nem mindig azt mondja, amit én gondolnék. Úgy szeretnék megrendelni, mint az étteremben a pincértől. De a süggedésemben szól az Úr. Szól az Úr. Nincs más utam. Mehetek hozzá. És ő nem küld el, hogy most bezzeg jössz, eddig hol voltál? Nem mondja ezt. Gyere bármikor. Aki fáradt vagy és terheid vannak, jöjj Jézushoz, hogy ő valóban megnyugtasson, és nem kell messzire menni. És legvégül a záró mondat a Jónás imádságának, az Úré a szabadítás. Nem a cethalé, annak térfogatái, gyomorsav tartalmái, nem tenger áramlatoké, nem a sorsé, a véletlené, a jó szerencséjé, hanem az Úré a szabadítás. Ha addig is történt velem valami nagyon jó, valami nem várt jó mélységeimben, akkor merjem kimondani, az Úrtól való volt, ő adta. Akár fiatalon éltem már át sok nehézséget, bajt, ha kijöttem belőle, az Úri a szabadítás. Ha műtőasztalról lehoztak, aztán saját lábamon kijöttem a kórházból, az Úri a szabadítás. Az Úri a szabadítás. Megadta, nem a halé, nem a golf áramlaté, bár az egészen más felé fúj. Az Úri a szabadítás. A hálaadó ember tovább él. A hálaadó ember immunrendszere erősebb. Ezt már kezdik kimondani orvosok is. Ha valaki valamiben mélységesen hisz, az immunrendszere erősödik. Tovább mentek. Aki az Úrban hinni tud nagyon komolyan és őszintén, annak immunrendszere megsokasodik, megsokszorozódik egyértelműen. Egy ember, kinek esélye nem volt már élni, él, mikor már nem volt gondolata semmi szabadulását illetően, imádkozni kezd, mert már nincs mit csinálnia. Imájában elmondja, hogy mennyit ér ő. Elmondja, hogy ő miatta van mindez, belátja egyértelműen, és kimondja, Uram, vegyél körül, védj körül a mentő szeretettel. Uram, tiéd a szabadítás, te tőled jön, és senki mástól. Az Ószövetség világában Egy fiatalember elindul a poklosok völgye felé. Akkortájt nem volt ellenkezés, hatóságilag szigorúan komolyan veendő törvény, akin látszik már a poklosság jegye, azonnal mennie kell a poklosok völgyébe. Lehet bár 6 vagy 8 gyereke, akármennyi, lehet akárki, köszönés nélkül rohanva ki a poklosok völgyébe. Illető megy a völgy felé, és egy tömeget lát. Valaki beszél, valaki hangja hallatszik, sokan hallgatják csendben, némán. A beszéd véget ér, az emberek oszolni kezdenek, és ő közelebb megy, és látja a szónokot, Jézust, leborul előtte, és annyit mond: Uram, ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Jól tudta, hogy gyógyszer nincs az ő betegségére. Terápia, gyógymond, semmi nincs betegségére. Az égen földön semmi. Ő ezt jól tudta. És mégis kimondta: Uram Jézus, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Az Úré. Az Úré a szabadítás. Ma is. Amen. Igazából talán nem is kellene semmit sem mondani, Urunk, ez ige után. Annyira egyértelmű, annyira tiszta, annyira valóság. Nem cethal kérdés, dehogy is. Szabadítás. Aki átélte, tudja, mi az. Aki átélni kényszerül, vigye magával ezt a drága ígét, az Úré a szabadítás. És hozzá bárhonnan lehet kiáltani, és ő el nem küld. Aki ér hozzám, ő mondta: Uram, te ezt semmiképpen ki nem vetett. Éltük, a te kezedben van, a legjobb helyen. Ahogy látod, tartsd kezedben, formálj, nevelj. Ha szabad ilyen nagyot kérnünk, Urunk, tégy hiteles, méltó gyermekeiddé. Amen. Ti azért így imádkozzatok: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mintha Jónás énekelné, énekeljük együtt a 130. számú Genfi Zsoltárunkat, mind a 4 versével. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Thank you. Bízva Urunk megsegítő kegyelmében hirdetem jó szívvel, hogy előttünk álló héten most már a teljes kialakult menetrend szerint kívánunk alkalmagat tartani. Holnap hétfő este 6 órai kezdettel tanástermünkben tartunk bibliaórát, ugyancsak hétfőn holnap 7:30 órai kezdettel a felnőtt konfirmációs előkészítő beszélgetést folytatjuk, amit mondok, senki ne unja meg, de mindig mondom, ez alkalom, nyilvános alkalom, aki az igéről szívesen beszélgetne. Napjaink kérdéseiről az igefényében, az bárkit jó szívvel hívjunk és várunk. Hétfőn 7:30-ra a lelkészi szobában. Szerda délelőtt 10 órakor a nőtestvérek tartanak bibliaórát, szerda este 6 órakor pedig gyülekezeti ágyadót tartunk. Szerdán este énekkarunk reménység szerint a Kálmiteri templomban fog énekelni egy reformációi nyitó emlékünnep Isten tiszteletén. Október hava, a reformáció hava nyitó alkalma lesz a Kálmiteren, szerda este 6 órakor, és ott kívánna énekelni gyülekezetünk kórusa is, és több más felekezet énekkara is. Pénteken 14:30-kor tartjuk a gyermekkonfirmációs előkészítőt. Alig kezdtük el az órákat, már is 20 gyermek jelezte szándékát, Istennek hála érte. Ez nem egy felső határ, jöhet bárki, és még mindig lehet jelentkezni, aki szívesen küldeni gyermekeit, szívesen küldeni családtagját. Jó szívvel hívjuk és várjuk, tehát pénteken 14:30 órakor. Ha valakinek akkor, tehát éppen talán edzése van, vagy külön órája van, megoldjuk, semmi gond, meg tudjuk oldani, megoldást megtaláljuk, emiatt senki ne maradjon ki. Ifjúsági óráinkat a megbeszélt időpontok szerint szeretném megtartani péntek este is. És minden vasárnap 10 órai kezdettel az Isten tisztelet keretében több csoportban tartunk gyermekfoglalkozást. Várunk minden korosztályt ide az Úrházába, megismerni a szabadítás Urát, Jézus Krisztust. A héten sajnos temetnünk is kellett. Eltemettük kedves testvérünket, Dietrich Rachow urat, Németországban született, német ajkú ember, Berlin melletti Velzében született, 1925. július 15-én. Itt egy éves küszködés után elment közülünk Budapesten, ez év augusztus 31-én. Életében miniszteri referensi tisztségben dolgozott, odaadóan, pontosan, nyugdíjasként átjött Magyarországra, megnősült, új családot talált, életvidám, emberszerető ember volt, művelt, sokan szerették, becsülték és tisztelték. Szívből kívánunk feleségének igaz vigasztalást gyászában, felesége fiának, menyének, három unokájának, soroban mindenkinek, ki szerette, tisztelte az ő valóban tisztelni való életét. 89 évet élt. Vigasztalást kívánunk valamennyiüknek, tiszta szívből. Terep templomunkban esküvő volt, ma pedig szeretnénk alkalmunk után két keresztelőt tartani. Hirdettem, hogy egy asszonytestvérünk jelezte, nagyon szívesen vállal betegápolást, pesztrálást, betegápolást, aki érdekelt mindebben, és tudna valami lehetőséget, kérem szóljon, és én továbbítom a kellő jó rendszerint. Aki ezt jelezte, gyülekezetünk hűséges tagja, jár templomunkban, megbízható, jó szívvel ajánljuk a testvéreknek. Hirdetem, hogy egyházközségünknek van egy lakása a Párkány utcában, lakás megürült és kiadó, egy szoba, két szoba, étkezős helyiség, rendben levő, jókarban levő lakás, bárkit érdekelne, baráti körből, családi körből, tessék továbbadni, tessék szólni, lakást ki szeretnénk adni, üresen ne álljon semmiféleképpen sem. Jó szívvel hirdettek egy újabb kazettát, CD-t. Lefrados énekeink 13. CD-jét, lemezrekord egyre inkább. És kérem, hogy egy-két szóval, Böszörményi Gergely, ennek az ügynek szellemi, lelki, szervező atya, egy pár szót röviden szóljon hozzánk még.
Köszönöm szépen. Testvérek, két CD-ről szerettem volna beszélni, de most a 130. Zsoltár eléneklése kapcsán muszáj még egy kérdést föltennem. Tudja-e mindenki, hogy a 130. Zsoltár dallama, sokan vitatkoznak róla egyházzenei körökben is, eredetileg a himnuszhoz készült. Ezen a CD-n, a 12-en, tehát az előzőn, ez elhangzott Berkesi tanár úr vezényletével és a 350 fős kórus vezényletével tökéletesen illeszkedik a szöveg erre a 130. Zsoltára, amit hát nem is ismertünk olyan nagyon jó korábban. Két CD van a kezemben, mind a kettőhöz egy rövid történet tartozik. Az egyik a református vigasztaló énekek. Ezzel a CD-vel 9 hete a top 40-es slágerlistán szerepelünk. Ez az eladások miatt van így. És egy picit úgy éreztem, tegnap reggel a feleségem egy cikket talált az egyik Excel végződő hírportálon, hogy nem is tudjuk, hogy igaz-e az, hogy ennyit adtak el belőle. Szóval úgy éreztem magam, mintha az 50-es, 60-as években lennénk, minden gyanús, ami az egyházzal kapcsolatos és esetleg sikeres. Ez a CD azért jelent meg, egy szomorú dolog miatt, mert nagyon sok lelkésszel beszélgettem az elmúlt 8-10 évben, és megegyeztünk abban, elmondták, hogy a református hozzátartozók, amikor szeretteiket elvesztik, akkor nagyon sokszor, hát hogy finoman fogalmazzak, szívhez szóló populáris dalokat szeretnének hallani. Máté Péter ebben az egyik vezető személyiség, illetve a zeneszerző, Csak a jók mennek el című szám, szinte minden lelkész szájából elhangzott. Arra gondoltunk, hogy jobb lenne, hogyha református énekeinket hallgatnák a kedves hozzátartozók a ravatalozóban, a sírnál énekeljenek a gyülekezetek, és talán ennek a CD-nek az lehet a igazi missziója, hogy azok a hozzátartozók, akik esetleg ezt megveszik ezt a CD-t és hazaviszik, emlékezve a szeretteikre, hogy erre temették el, hogyha sokszor meghallgatják, talán elmennek a templomba is. Ez tehát a missziónak a vége lehet. Ez a református vigasztaló énekek 19 éneket tartalmaz. És itt van a legújabb, ehhez is van egy rövid történet, ez pedig úgy hangzik, hogy a Koma utcában, ahol én lakom egy kis házikóban, évek óta 4 éve szervezzük a Koma utcai szomszédolást. Hogy jön ide ez a történet? Az ottani egyik hölgy, szomszédunk, 15-öd magával, 15 barátját hozta el erre a művészetek palotája beli koncert istentiszteletre júniusban. És egy nagyon szép néhány sort írtak utána a koncert után, hogy eleink, őseink, imádkozó őseink gyönyörű énekeikkel is megőrizték magyarságunkat, és megőrizték magyar nyelvünket. Ez tehát a 13. ének, illetve a 13. református énekek. Eddig összesen az 512 énekből már 240-et feldolgoztunk. Ennek segítségével valóban kétszeresen imádkozhatunk, akár otthon is. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ma ilyen Zsoltár napot tartunk. Énekeljünk záróénekként is nagyon áldott, közismert szép Zsoltárt. 89. Zsoltárunk első, 3. verseit helyünkön maradva, 7. pedig majd fennállva, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Áldást, békességet kívánok. Isten velünk, viszontlátásra, további áldott vasárnapot mindenkinek.